Az Úr az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyik a Zsoltárok könyvéből hangzik most a 81. Zsoltárból.
A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára Ászáfé. Vígadjatok, ami erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Istene előtt. Kezdjetek Zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holdtörtekor is ünnepünk napján. Mert Izraelnek szóló rendelés ez, Jákob Istenének törvénye. Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam. Levettem válláról a terhet. Kezem megszabadult a kosárhordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és én megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből, mennydörgésben. Próbára tettelek Meribá vizeinél. Hallgass meg, népem! Hadd incselek, bár csak hallgatnál rám, Izrael. Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj. Én az Úr vagyok a te istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak hallgatna rám, népem, az én utamimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem, az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklával szedett mézzel tartanám jól.
A mi Isten tiszteletünknek a megáldása az Úrtól van. Amen. És az előbb felolvasott 81. Zsoltárhoz egyetlen egy versét olvasom föl, a 25. Zsoltárnak a 10. versét. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A 81. Zsoltár az Isten tiszteletről szól, és a gyülekezeti táborunk, nyári táborunknak ez volt a központi fogalma, ezt jártuk körül, ennek elemeiről beszélgettünk. Sok mindent mondtunk arról, hogy mi minden kapcsolódik és tartozik az Isten tisztelethez, és csak néhány szót hadd idézzek föl. Zene, dicséret, az idő, a liturgia, az ünnep, és még egy szót, amelyik nem illik bele ebbe a sorba, de mégis mindannyian értjük, és a húsleves. Ami hozzátartozik ahhoz, ami utána jön az Isten tisztelethez. Mert itt történik, ami történik, de a naphoz hozzátartozik az, ahogy utána az Isten tisztelet után hazamegyünk. És én ezt az egy fogalmat, a húslevest hadd vigyem tovább, és hadd nézem úgy az Isten tiszteletet ezen a mai Isten tiszteleten, mint valamiféle étel, amit egy egyházi receptkönyvből meg kell főzni. Mert azt hiszem, hogy sokszor gondolunk így az Isten tiszteletre. Mi az, ami történik, minek szabad, minek kell, mi lehet, ami megtörténik egy Isten tiszteleten. Hát biztos van egy nagy református fekete színű szakácskönyv, és abban minden le van írva, és hogyha abból elővesszük a megfelelő összetevőket, akkor minden kigördül, és minden rendben lesz. Tudunk mi így nézni az Isten tiszteletre, és akkor hadd mondjam a kulcsfogalmait ennek a fajta megközelítésnek, a megfelelés. Hogy mindent jól csinálok-e? Hogy mindent úgy csinálok-e, hogy az a nagy református istentiszteleti szakácskönyvben le van írva? Úgy történik-e? A fölállás, a leülés, az éneklés, a megállás, az imádság. Másik kulcsfogalom a megfeleléssel párhuzamban a minőség. Elég színvonalas-e? Elég jól főzzük? Elég jó alapanyagot teszünk-e bele? Én magam megfelelő vagyok-e az Isten tiszteletére? Aztán a harmadik, amit meg szeretnék nevezni, az odaadás. Hogy összeérik-e bennem, hogy én magam jelen vagyok-e, vagy csak a testem üli végig azt az egy órát a templomban. Hogy én ott vagyok-e, benne vagyok-e, odaadtam-e magam annak, ami velem történik. És legutoljára negyedikként hadd nevezzem meg a dicséretet, amit az Isten tiszteletért várunk. Hogy mindent jól csináltuk, hogy jól főztük meg, hogy jól sikerült, hogy jó minőségben, hogy odaadóan, hogy tetszett az Istennek. A dicséret, amit kapunk azért, mert jó húslevest főztünk, jó református istentiszteletet hoztunk össze. Nem idegen ez a gondolkodás az igétől, amit felolvastam, mert így kezdődik el, mint valamiféle receptkönyv, a 81. Zsoltár. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újongjatok Jákob Isten előtt, kezdjetek Zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholtkor, holtöltekor is, ünnepünk napján. Megvan az ünnep napja, megvannak az ünnepi kellékek, kellenek emberek, akik azt megszólaltatják, szépen szólaltatják meg, az is oda van írva, a hangulat is le van írva, hogy újjongva kell. Hát össze tudjuk mi ezt ütni, meg tudjuk mi ezt csinálni. De ha tovább olvasom ezt a Zsoltárt, nyilvánvalóvá lesz, amit remélem mindenki érez és gondol magába, hogy tiszteletes úr, ez nem lesz így jó. Jó, hogy erről beszél, de ne folytassa tovább így, mert nem lesz így jó az Isten tisztelet, mint valami recept, amit megfőzünk. Nem is így szeretném folytatni, hanem a Zsoltár, ahogy folytatódik tovább, két karakterét szeretném kiemelni az Isten tiszteletnek. Ha egy mondatba fogalmazom össze, akkor így tudom megfogalmazni, hogy az Isten tisztelet az nem egy szakácskönyv, amiből meg kell főznünk nekünk, hogy jó legyen, hanem az Isten tisztelet az egy párbeszédes történelemkönyv. És ezt a két karakterét szeretném az Isten tiszteletnek aláhúzni, a történetiségét és a párbeszédet. Először a történetiségét. Mert az Isten tiszteleten, ahogy olvassuk tovább ezt a Zsoltárt, megjelenik benne a múlt, a jelen és a jövő is. Az időnek mind a három kategóriájával találkozunk ebben a Zsoltárban. Aki előtt nyitva van, beletekint, fogja látni, hogy a múltról is, a jelenről is, a jövőről is szól ez a Zsoltár. És nekünk leszűkül a gondolkodásunk, és egyre fókuszálunk ez a jelen. Azért, mert ma a jelenben ott lenni a legnehezebb. Nem véletlen a mi nemzedékünknek ez a küzdelme, mert az okos eszközök ezt bontják meg. Hogy miközben vagyunk valakivel, a közben mással csetelünk. És közben még az e-mailjeinket is megnéztük. Vagyunk egy megbeszélésen, és közben intézzük a dolgainkat. Vagyunk egy előadáson, és közben a Facebookon nézzük, hogy mi történik az ismerőseinkkel. Ott vagyunk, de nem egy helyen vagyunk, hanem 100 helyen vagyunk egyszerre. Hallgatunk valakit, de nem őrá figyelünk csak, hanem még sok minden másra is figyelünk. Megvan osztva a figyelmünk, a képernyő is megvan osztva. Nem csak a számítógépen, a telefonon is megvan osztva a képernyő. Az ilyen picinek, az ilyen pici részén is jönnek be információk. Jelen lenni, egyszerre egy helyen lenni, igazán odafigyelni, magamat odaadni, borzasztó nagy küzdelem. Borzasztó nagy küzdelem, hogy ezt meg tudjuk élni. És a jelen éppen ezért olyan fontossá válik a mi számunkra, hogy ezt tudjuk legjobban aláhúzni. Hogy a jelenben szeretnénk élni. És akkor van egy rossz mozdulat bennünk, hogy akkor minden más törlünk. Ha megértettük, hogy a jelen a fontos, és tényleg itt kéne ott lennem, akkor minden más törlünk, és akkor ebből az lesz, hogy elfelejtkezünk a múltról, meg nem gondolunk a jövőre, csak a pillanatnak élünk. Ez a másik sajátossága a mi nemzedékünknek. Nem csak a miénknek nyilván. nem a különösen is fontos ez, és különösen is könnyű ezt megcsinálni, hogy akkor elfelejtem, ami eddig volt, és a kalauzból, stílus kalauzból kiválasztok egyet, ilyet szeretnék. A fiatalok úgy mennek fodrászhoz, hogy viszik a ügyeletes sztárnak a képét, és ilyet szeretnék. És megcsinálják. És ezt a stílust mi magunkra tudjuk szabni, magunkat olyanná formáljuk. Akkor új házba költözünk. Akkor másképp rendezzük be. Akkor más dolgokat csinálunk, profilt váltok. És más hangulatot teszek fel, és másban leszek jelen. Egyszerre küzdünk a jelenért, és ugyanakkor meg elfeledkezünk minden másról, hogy csak a pillanatban éljünk. De a Zsoltárra, ha nézünk, hogy mi történik egy Isten tiszteleten, akkor ez a Zsoltár a múltat is, a jelent is, és a jövőt is elénk teszi. Mert hogy életből csak egy van. És a nagy kérdés, hogy tudunk-e az egész életünkkel Isten elé állni. A radír erről szól. Mi van azokkal a dolgokkal, amiket nem tudunk kiradírozni? Azok nincsenek? Letakarjuk? Még lehetne tovább vinni, hogy lapozható is lenne, és akkor letakarnánk, és másik van rajta, más képet teszünk rá. Az nincs, ami rossz volt? Azt elfelejtjük? Tudunk-e az egész életünkkel Isten elé állni? Azzal is, amivel nem tudunk elszámolni. És tudunk-e elé állni a félelmeinkkel a jövőt illetően? Hogy az is ő elé tartozik? Vagy csak éppen itt és most akarok valamit tőle, amiből majd nem is tudom, mi lesz, de itt és most megnyugvást találjak, mint a kismadár a viharból, ha bemenekül valahova. Hogy túlélje azt az árvizet. És éppen ettől olyan különleges és páratlan a mi Isten tiszteletünk, hogy a mi Istenünk az egész életünkkel együtt hív meg, mert hogy egy életünk van. És a nagy küzdelmünk az az, hogy egybe tudjuk megélni, hogy tudjuk rendezni azt, amit nem lehet rendezni, hogy tudjunk szembe menni azzal, amiről azt gondoljuk, hogy ezt viszont nem lehet elviselni. És mégis arra megy az utunk. Életből egy van. És Isten ezt az egész életet hívja, szólítja és keresi rajtunk. Így aztán a megfelelő összetevők egy Isten tiszteleten nem az esztétikai kérdések lesznek, hogy hamisan szól-e a hangszer, vagy hogy jó hangokat ütötte le a kántorunk. Nem a minőségen múlik, hogy az az igehirdetés, amit hallunk, az milyen színvonalú igehirdetés lesz. Nem technológiai kérdés lesz az Isten tisztelet, hogy megfelelő sorrendben válogattuk össze az énekeket, és így visze bennünket magával, és sodor-e bennünket. Ennél sokkal több az, ami az Isten tiszteleten történik, és ha nézem a Zsoltárt, akkor megjelennek benne helyek, Meriba, vagy éppen Egyiptom. Megjelennek benne nevek. Józsefnek a neve szerepel a 81. Zsoltárban, akikkel azonosul, ahogy nevezi magát Isten népe. Megjelennek benne események, amik történnek és történtek. Az egyiptomi rabszolgasság, a szabadulás, a pusztai vándorlás, a szomjúság. Megjelennek az idők, a múlt, a jelen és a jövő. Megjelennek a reménységek, hogy az ígéret földjén milyen élet vár ránk. Hogy milyen íze lesz annak az életnek. Az élet mindenestől jelenik meg az Isten tiszteleten. A fogság, a szabadítás, a hűség és a hűtlenség páratlan. Ez a lehetőség, hogy Isten mindenestül az életünk, az egy életünk egészét szeretné megérinteni, és így vár bennünket önmaga elé. A zsidó ünneplésben ez a páratlan karakter olyan szépen jelenik meg, akkor, amikor a pusztai vándorlást úgy ünneplik, hogy kiköltöznek a lakásaikból, és ott sátoroznak a házuk előtt. Átélik újra azt, ami egykor volt, újra jelenvalóvá lesz az, amit Isten cselekedett velük, és a következő nemzedék is részese lesz ennek. Vagy a széder estet hadd idézzem, amikor az egyiptomi szabadulást a keserűvel és az édes ízekkel érezhetővé teszik, és mondják hozzá a történetet, hogy a múlt megjelenik, nem eltagadják, nem elfelejtik, hanem ott van az Isten előtt, mindenestül ott vagyunk, ezek vagyunk mi, Ebből jöttünk mi. Ott van-e ez mi bennünk? Hogy az élet egésze, ami Istenre tartozhat, és amivel elé kell állnunk. Hogy nem a nagy tiszteletúr prédikációját jövünk meghallgatni. Hogy nem a kántorunk játékáért jövünk, hogy nem a kórusnak az énekléséért jövünk el. Nem a gyülekezeti élet hirdetéseiért jövünk, hogy mi történik. Hanem azért, hogy az életünket tegyük oda Isten elé. Mindenestől. Mert erre hív ez a Zsoltár, mert az Isten tisztelet ezt a páratlan lehetőséget kínálja a mi számunkra. És ha mondtam előbb a zsidóságnak az ünneplését, akkor hadd fűzzem ezt tovább a keresztény különlegességgel, hogy nem csak a múltat tudjuk jelenvalóvá tenni, hanem a távlat, ami előttünk van, az a miénk, hogy ismerjük az Urat név szerint, hogy az ő neve az, hogy Jézus, a Krisztus. Hogy ő a messiás, hogy ő a megváltó, és hogy ő az egész életét kitárta nekünk, hogy abba legyen részünk. Hogy amit a 81. Zsoltárban hallunk, hogy bárcsak megízlelnéd azt a sziklából elővarázsolt, előcsodatört folytán előkerülő mézet, hogy bárcsak megéreznéd annak a víznek az ízét, ami semmiből jön, a sziklából jön az is. Isten azt mondja, hogy legyen és lesz. A luxus íze, a csoda íze, a pusztában, az elképzelhetetlen készen van. És Isten ebbe hív be bennünket. Nevezhetjük ezt mennyországnak, ha nem toljuk ki valahova a végtelen, beláthatatlan időtávba. Az Isten jelen valósága, az Isten szerint való élet, az Istenben való öröm, az Istenben való gyönyörködés, az Isten szeretetéből való élet, ami itt és most Jézusban a miénk lehet, és ami majd zavartalanná lesz a menny világában is, valóságában. És hogyha így tudunk a múltunkkal, a jelenben megállni és a jövőre tekinteni, akkor a dicséret is más lesz. Akkor már nem mi várjuk a dicséretet azért, hogy mindent jól csinálunk, és sikerül a mobiltelefonokat kikapcsolni. Nem mi várjuk a dicséretet azért, hogy nem zavar meg ez bennünket, hanem az lesz bennünk, hogy Urunk, ez páratlan, és mi szeretnénk dicsérni téged. És olyan jó megállni és dicséretet mondani, amiért elfedezed a múltunkat, amiért velünk vagy a jelenben, amiért rád bízhatjuk a jövőnket. A dicséret, az belülünk fog fölfakadni. Az Isten imádata lesz ez. Kész vagy-e testvérem erre? Tudsz-e így jönni Isten tiszteletre? Várod-e ezt a találkozást Istennel, hogy mindenestől megállhatsz előtte? És akkor már is nem csak az igehirdetés lesz a legfontosabb az Isten tiszteleten, hanem az imádság, az éneklés a helyére kerül, az adakozás a helyére kerül. Mindenemmel akarlak tisztelni, Uram, téged. Köszönöm, hogy eléd jöhetek, hogy csendben lehetek. A történeti karaktere az Isten tiszteletnek, és ezután szeretnék a párbeszédes jellegéről is szólni még. Hogy lehet az Isten tisztelet párbeszédes? A könyvek kapcsán is van ilyen törekvés, ez a hangos könyv, hogy nem olvasom, hanem hallom, és beszélgetés szerűvé válik. Vagy a filmeken különösen is meg lehet ezt csinálni, hogy valamiféle módon a múlt, valami időkapun keresztül belépek a múltba, vagy vannak ilyen filmek, hogy a számítógépes játékokba bekerülünk, és már mi vagyunk benne a játékban, és az történik, ami a játékban zajlik. A fantázia visz bennünket ebbe az irányba. Az Isten tiszteleten különös módon megtörténik ez a párbeszéd. Nem technikai eszközökkel, inkább úgy, mint ahogy egy drámában megtörténik velünk. Hogy miközben a magunk élete nyitva van Isten előtt, a közben az az élet elkezd megelevenedni, és megtörténik az Isten tiszteleten, hogy fölkavarodik annyi minden bennünk. És akkor megint az összetevőket szeretném hozni, az emlékezés. amire elindulnak a gondolataim, amire elindít Isten igéje, amiket elém hoz a szembesülés, hogy én eddig azt gondoltam, hogy és most kezdem másként látni, hogy ez nem is az, mint aminek eddig még mindenki mondta, mert az Isten másképp láttatja ezt velem. A bűnbánat, hogy az, ami eddig olyan természetes volt, az most egyszerűen fáj és sírnom kell. Egy úrvacsorai közösségben, mikor különösen is az van előttünk, hogy megbocsátottak a te bűneid. A bűnbánat és a bűnvallás, hogy nem akarom tovább így vinni az életemet, hanem le akarom zárni azt a múltat. Ezért jövök Isten elé. A hálaadás, hogy amit ő tesz velem, amit ő ad nekem, amire ő hív meg. A könyörgés, hogy valósággá legyen az, amit megígért Isten. A magasztalás, hogy mindenben részem lehet. Ezek lehetnek formák, lehetnek valamiféle receptkönyvnek az eszköze, hogy akkor most beteszünk egy bűnvalló imádságot, most beteszünk egy hálaadó dicséretet. De mikor az Isten tisztelet valóban Isten előtt történik, az dráma. Az nem az összetevőknek a jó keverése, az velünk, bennünk zajlik, hogy a bűnvallás az enyém, hogy a hálaadás az enyém, hogy a könyörgés szívből jön, hogy az Isten imádata, azt nem csinálom, hanem részese leszek. A kulcs, ami ezt a drámát elindítja, az ennek a Zsoltárnak ott van a 6. versében. Ismeretlen beszédet hallottam. Az írás magyarázók gondolkoznak ezen az egy mondaton, hogy hogy kell ezt érteni. Lehet a próféta érti, lehet, hogy a fogságban idegen beszédet hallanak, de én azzal az értelmezéssel vagyok, hogy az ismeretlen beszédet hallottam, az Istennek a szava, amelyik beleszól a fogságomba, amelyik beleszól az életembe, amelyik megrendít, amiben érzékelem, hogy ő itt van. Én meg ő előtte vagyok. Ez a kulcs, ami megfordítja a gondolatainkat, ami élővé és párbeszédessé teszi az Isten tiszteletet. Hogy ő az, aki megszólít, szembesít, megnyitja a szememet, hogy igazán lássak. És lássátok, a 8. versben idézi ezt a meribai történetet, amikor a pusztai vándorlásban elcsüggett a nép, és azt mondta, hogy hát meg fogunk halni. Tehát nincs víz. És Isten azért hozott ki bennünket, hogy itt pusztuljunk el, szomjan, a sivatag közepén. Hát akkor jobb lett volna Egyiptomban meghalni. Inkább a kényszermunkába haltunk volna bele, mint sem a szomjúságba. És elkezdik azt megkérdőjelezni, hogy itt van-e Isten köztünk. Vagy Isten szórakozik velünk, és rosszat akar nekünk, és tönkre el akar pusztítani bennünket. Köztünk van-e az Úr? És akkor, ahogy megszólal Isten, kiderül, hogy nem ez az igazi kérdés, hogy Isten köztünk van-e. Hát ő hallja. Az igazi kérdés, hogy én az Istennel vagyok-e? Hogy én meddig bízom benne? Nem ő van a vizsgáztatóknak a helyén, vagy vizsgázóknak a helyén, hogy na, Uram, itt vagy, itt vagy? Hanem én vagyok a vizsgázóknak a szerepébe. Most is bízol bennem? Most is rám bízod az életedet? Most is hiszed és vallod, hogy én jó vagyok, hogy szeretlek, hogy gondoskodom rólad? Amikor ez és ez történik? Amikor Isten megszólal, akkor fordul meg minden. Akkor derül ki, hogy másképp van a dolog, mint ahogy mi láttuk volna, és ő itt van, nekünk kell felelni erre. Hogy tényleg hiszem-e, hogy az életem egészen az övé, hogy tényleg hiszem-e, hogy kiradírozta azt, amit nem lehet kiradírozni. Hogy tényleg odaadtam-e neki azt, amit nem tudok jóvá tenni. Hogy tényleg a kezébe adtam-e a félelmeimet, amik visznek bennem engem egy rossz irányba. Hogy rábíztam-e magam egészen? Én vizsgázom, mikor Isten megszólal, kiderül, hogy ő itt van és hal. De én vele vagyok-e? És akkor a parancsolatok sem olyanok lesznek, amit a receptkönyvből előveszünk, és itt az első két parancsolat, ne legyen más, Isten, ne csinálj magadnak bálványszobrot. Nem az lesz, hogy hú, ezt jól csináltam, jó rendben, megfeleltem, minden rendben van. Nem. Az Isten tiszteleten kiderül ez a szikla, ami megtart. Azért mondja Isten, hogy benne maradjak, hogy megmaradhassak benne, hogy az életem az övé legyen egészen. Hogy ne legyen más Istened, mert nem fog semmi más megtartani. Csak ő. Mert ő az egyedül, aki a sziklából is vizet tud fakasztani, és ott, ahol nincs mit enni, mézet ad. A legnagyobb ínségben is luxussal tartja jót az övéit. Rábízod-e magad Istennek a szavára? Hogy amikor ő azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hiszed-e, hogy ez rád igaz? Hogy az Istené vagy mindenestől, múltastól, jelenestől, jövőstől? Tudsz-e beszélgetni ezzel az Istennek? Tudod-e mondani, hogy igen? Hogy amikor ő azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneid, eredj el és többé ne vétkezz, akkor ezt meghallod-e? És azt mondod-e rá, hogy igen, megbocsátottak, köszönöm Uram, hogy letehetem, hogy nem kell ostorozni magamat, hogy emelt fővel járhatok. Igen, hiszem, hogy nem vétkezem többet, mert te mondod. Hiszed-e? Vagy amikor azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Hiszed-e? Hogy az Isten felül tudja írni a megrögzöttségeidet, a családi mintáidat, amiket hozol magaddal, amikből ki akarnál törni, és újra visszahullasz, mert nem sikerült? Hiszed-e, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az? Mert ő azt mondja, hogy legyen, és úgy történik, amit ő mond. A párbeszédes jellege az Isten tiszteletnek azt jelenti, hogy amikor Isten tiszteletre jövünk, akkor randevúzni jövünk. Ezért jó felöltözni szép ruhába. Randevúra jöttem. Mert azzal találkozom, aki szeret. És lehet, hogy én megbántottam őt, és lehet, hogy én nekem kell tőle bocsánatot kérni, vagy lehet, hogy hálát akarok adni neki, és megköszönni ezt, vagy meg akarok csak erősödni, csak erősíts meg ebbe, hogy tényleg így van. Felöltözöm. Mert randevúra megyek. Mert úgy készülök, hogy Istennel fogok találkozni, és jöhetek hozzá múltastól, jelenestől, jövőstől, mindenestől. A tét az Isten tiszteleten nem az, hogy jó húsleves lesz-e belőle, hogy jól sikerül ez az egy óra. A tét az Isten tiszteleten, testvérek, az, hogy az Isten szerelmével élünk, vagy a féltékeny haragjával fogunk találkozni. Mert az ő szeretete nem változik meg. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen más Istened rajtad kívül, mert nincs más, aki elé így állhatnál oda. A tét, hogy megélem ezt, vagy azzal fogok majd találkozni, hogy Isten féltékeny is azt mondja, hol voltál, mit csináltál, miért tékozoltál el minden kincset, amit neked adtam, miért nem volt elég neked az én szeretetem. Vagy erősebben fogalmazva, az én szerelmem miért nem volt erősebb minden más szerelmednél? Ez a tét. Nem az, hogy sikerül, hogy a végén dicséretet kapunk-e, hogy a minőségben ott van-e, hanem hogy történetében, párbeszédességében megéltük-e azt, amit Isten akar nekünk adni, hogy megszólít, hogy mindenben jelen van, s várja, hogy ezzel a mindennel mi magunk is előtte legyünk. Bízd rá magad egészen, mert ő megtart, mert elfedi azt, amit emberre jóvá nem tud tenni, mert úgy tart és gondoskodik téged, ahogy ember nem tudja megszervezni. És akkor igaz lesz rád a Zsoltárnak a szava. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségeit és intelmeit. Minden uta szeretet és hűség. Ámen. Urunk Istenünk, vágyunk a szépségre, vágyunk a harmóniára, vágyunk a békességre, vágyunk a szeretetre. És köszönjük, hogy mindez te magad vagy, mindennek te vagy a forrása, ami jó, és minden mögött, akár tudjuk, akár nem, téged szomjazunk és keresünk. Köszönjük, hogy amikor közénk jöttél, hogy amikor nevedet adtad nekünk, hogy amikor a kereszten széttártad karjaidat, amikor a véred folyt, akkor is a szeretetedet mutattad, akkor mutattad igazán. Csodálunk, Urunk, hogy mindeneknek ura vagy, és félni és rettegni kellene tőled, mert te vagy a szeretet, ezért nem félni és rettegni kell tőled, hanem befogadni és visszatükrözni a te szeretetedet. Köszönjük, hogy így lehetünk előtted ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük a feloldozást, amit tőled kapunk, ha megvalljuk hűtlenségünket. Köszönjük a vigasztalást, amit te adsz, megvalljuk szorongásainkat, félelmeinket. Köszönjük, hogy ott, ahol nincsen értelem, ami megmagyarázna, ami történik, ott te vagy az értelem. Te, aki a kősziklából vizet fakasztasz, vagy éppen mézet. Te vagy az édesség ott, ahol minden keserű. Így kérünk téged, Urunk, hogy betegeinkkel te légy. Gyógyítsd őket. Légy ott, Urunk, azokkal, akik haldokolnak, te fogd a kezüket. Légy ott azokkal, akik itt maradnak, te légy az út. Légy, Urunk, azokkal, akik nagy útra indulnak egy új tanévre. Te fogj bennünket. Te légy az erő, a szorgalom, az értelem bennünk. Köszönjük, hogy minden este jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy személyes ügyünk fontos neked, de a mi közösségünk is. Áraszt ki ránk, Urunk, lelkedet, hogy az Isten tiszteleteink valóban olyan idők lehessenek, amikor történik a te beszédet bennünk, és mi veled találkozunk, meg egymással is, de leginkább veled. Ajándékozz meg ezzel minket, kérünk, és ajándékozz meg azzal a szeretettel utána, aminek jó íze van, amiből vendéglátás jön, amiből mindannak a megosztása van, ami a miénk. Vezess minket ezen az úton. Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.